Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Mai beszélgetőtársam Fodorné Ráskó Éva, 25 éve református lelkész, emellett óvodapedagógus, mentálhigiénés lelkigondozó, házasság és család lelkigondozó, egy 11 és egy 6 éves kisfiú édesanyja. Sok évig volt gyülekezeti lelkész, majd helyettesítő lelkész, amolyan mindenütt bevethető Jolly Joker Somogy megye falvaiban. Az utóbbi években leginkább lelkigondozói hivatását gyakorolja csoportokkal és egyéni kísérésben, gimnazistákkal és tanárokkal, ma főleg a csurgói Csokonai Református Gimnáziumban. Fő témái az önismeretfejlesztés, a kríziskezelés, a múltfeldolgozás, a családok lelkigondozása, speciálisan az örökbefogadó családoké. Évi, egy rólad szóló cikkben olvastam, hogy 16 éves korod óta tudod, hogy Isten a legjobb barátod, hogy kiválasztott magának, és a küldetés, amit tőle kaptál, az az, hogy menj és beszélj az embereknek az én szeretetemről. Mi az, ami elmesélhető abból, hogy hogyan ragadott meg téged Isten 16 évesen?
Először is nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethetünk. Nagyon megtisztelő ez a felkérés, Veronika. 16 évesen? Én nem egy hívő családba születtem. Ketten vagyunk a húgommal, és emlékeim szerint hát teljesen egy materialista neveltetést kaptam, ami legfőképpen az intézményből, az iskolából jött. És amikor 89-ben jött a fordulat, és a lelkészek elkezdték feltérképezni a leendő hittanúsokat, akkor bennünket a húgommal megtalált egy nagyon fiatal lelkész házaspár. Konfirmáció oktatásra hívtak. Igazából a testvéremet hívták, én meg csak azért mentem vele, hogy elkísérjem, mert akkor túlkoros voltam, 15 éves voltam. De valahogy ott ragadtam a konfirmációs órákon, és legfőképpen azért, hogy vitatkozhassak a lelkésszel. És megpróbáljam valahogy tetten érni őt, mert én folyton azt állítottam neki, hogy Isten nincs. Nagyon felkészült voltam.
Ez egy nagyon jó kiindulás.
Igen.
Isten tudta, hogy
igen.
Dolga van veled.
Így van, így van. Uh-huh. És igazából a lelkész nem adta fel. Nem zavart el engem, nem söpört le az érveivel, és valahogy az maradt meg bennem az a mondat, ő erre másképp emlékszik, de bennem így maradt meg, hogy egyszer csak azt mondta nekem, hogy ha Isten nincs, akkor mi van? És ez valahogy annyira a szívemnek a közepébe talált ez a mondat, hogy nem tudtam tőle szabadulni. És azt gondolom, úgy emlékszem vissza, hogy valahol tettem egy ajánlatot Istennek. Adtam egy kis teret neki, hogy na, akkor légy szíves, ha tényleg van ebben valami, akkor legyél szíves, és prezentált, hogy ki is vagy te.
És Isten prezentálta, hogy ki is ő?
Nagyon, nagyon. Valahogy olyan, az első élményem nem is biztos, hogy a szeretete, hanem inkább az az érzés, hogy milyen szentséges és hatalmas. Amiben van egy kis ijesztő vonás is. Tehát ahol az embernek el kell hallgatnia, ahol az embernek meg kell adnia magát. És azt gondolom, hogy amikor megvolt ez az Isten élmény, hogy van valaki, aki előtt nekem meg kell hajolnom, és meg kell adnom magamat, akkor lett hely a szívembe arra, hogy a szeretetét meg tudjam élni, és be tudjam fogadni. És egyszerre tértünk meg a húgommal, ami egy hatalmas ajándék volt. És hogy tetézzem ezt a történetet, a szüleink is nem sokára megtértek. És ezt egy olyan csodának éltük meg.
És ti voltatok, akik megtérítettétek, vagy tőletek függetlenül?
Én azt gondolom, hogy eszközök voltunk. Tehát Isten használt bennünket arra, hogy a szüleink megtérjenek. És ez felülmúlt a minden várakozásunkat. Gyerekként imádkoztunk a szüleinkért, nagyon erős volt bennünk a vágy, és Isten megadta, hogy ez megtörténjen.
És hát azt is tudom az életrajzodból, hogy amikor egészen fiatal lelkész voltál már, akkor te áldottad meg a szüleidet, mert addig nem volt egyház által megáldott házasságuk.
Így van. Ez egy nagyon érdekes dolog volt. 25 éves házassági évfordulójuk volt. Egyébként idén volt az 50. De a 25 éves az akkor volt, amikor én végeztem a teológián. És akkora ők már megtértek. És egyszerűen mindannyian ők is, az egész család éreztük, hogy az a méltó ünneplés, hogy áldást kérjenek az ő házasságukra, és az is egyértelmű volt, hogy nekem kell szolgálnom ezen az Isten tiszteleten. Soha nem felejtem, hogy mondtam nekik, hogy kedves szüleim, zsebkendő legyen nálatok. Ó, nincs arra szükségünk, mondták ők. Mindenki sírt a templomba rajtam kívül. Mindenki. Annyira kézzelfogható volt Istennek a jelenléte.
És te pedig ott álltál, mint Isten embere, és megáldottad a saját szüleidet?
Igen. Olyan volt, mintha megállt volna az idő egy pillanatra, amikor ez történt. Annyira átéltük az áldást.
Ennek olyan 25 éve most.
Így van, 25 éve.
Csupa jubileum.
Így van.
Igen, igen, igen. És azt is mondtad, hogy Isten, aki a legjobb barátod lett, azt a küldetést adta, hogy menj és beszélj az embereknek az én szeretetemről. Mit jelent beszélni Isten szeretetéről? Lehet, hogy nem is annyira beszédet jelent?
Eleinte azt gondoltam, hogy a beszédet fogja jelenteni. Én nagyon szeretek igét hirdetni. És azt gondoltam, hogy ez lesz az én fő karizmám, az ige hirdetés. Megtanultam azt átadni a szavak nyelvén, ahogyan engem Isten szeret. Mindig éreztem, hogy nagyon fontos figyelni arra, hogy kiknek mondom, hogy az hozzájuk illő módon legyen közölve. Igen ám, de eljött annak az ideje, amikor a szavak elfogytak az életembe. Elfogytak a szavak, és akkor még nem tudtam azt, hogy egy új nyelvet fog Isten megnyitni, egy egész más nyelvet, ami kevésbé szavakból, de sokkal inkább a cselekedetekből áll. És most azt gondolom, hogy most annak az ideje van az életemben, hogy most a tetteimmel hirdessem azt, hogy mit jelent az ő szeretete, ami furcsa módon még kézzelfoghatóbb, mint a szavak. Ami engem nagyon meglepett. Nem gondoltam erre, nem készültem erre.
És az emberekre sokkal jobban hat, amikor látnak, amikor veled vannak, vagy látják az életedet, vagy te is bekapcsolódsz az életükbe valamilyen módon. Lehet, hogy sokkal jobban hat, mint a szavak, amiből túl sok van manapság, meg talán devalválódtak is.
Igen, ezt teljesen így gondolom. Teljesen így gondolom, hogy annyira kivannak az emberek éhezve arra, hogy valami valódit lássanak. Néha nehéz is a valódihoz közel menni, mert kicsit félelmetes a valódi. De azt gondolom, hogy az életet azt tudja megváltoztatni, hogyha a valódi és kézzelfogható dolgokkal találkozunk, aminek valahogy tudunk hitelt adni. És azon keresztül tud átjönni leginkább a szeretet megélése.
Az utóbbi egy-két évben főleg iskolai lelki gondozást csinálsz itt Csurgón. Jöhetnek hozzád a diákok, jöhetnek tanárok is. Mi az, amire törekszel ebben a munkában, vagy mit tapasztalsz, hogy mi az, amire szükség van, ami igazán jót tesz?
Igazából ez az iskolai lelki gondozás számomra egy teljesen új terület volt. 4 évvel ezelőtt, amikor nekikezdtem. Nem tudtam, hogy mi lesz belőle. Kaptam egy lehetőséget rá, és nekem az volt a lényeg, hogy lelki gondozhassam, hogy használhassam a tudásomat, és használhassam a lelkesedésemet is, ami ehhez társul. Nem tudtam, hogy mit fog ez kihozni belőlem. Annyit tudtam, hogy szeretném, hogy az emberek érezzék és tapasztalják azt, hogy van valaki, akiben lehet bízni, aki ítéletmentes, és aki nem ijed meg a terheiktől. Talán ez a legegyszerűbb megfogalmazás, hogy legyen valaki, aki nem ijed meg a terheiktől.
És aki meg is hallgatja őket, és mindent meg tud hallgatni.
Így van, és hajlandó meghallgatni őket valóban. Nem egyszer érzem azt, főleg a gyerekeken, hogy kicsit úgy zavarba vannak, hogy vajon ezt elmondhatom-e, szabad-e, lehet-e, illendő-e, éppen egy lelkésznek elmondani ezeket a nagyon kellemetlen tapasztalatokat mondjuk az életükből, vagy esetleg szégyelni való epizódokat, és annyira jó, amikor azt érzem, hogy ha megnyílnak, akkor tényleg egy megkönnyebbülésben van részük, és egy sokkal szerethetőbb önmaguk távozik a beszélgetés után, mint ahogy ők érkeztek hozzám.
Nagyon nagy elánnal kezdtél bele a lelkészi szolgálatodba, 24-25 évesen, és sok helyen szolgáltál, és nagyon sokat dolgoztál, gyülekezeti lelkészként itt a somogyi falvakban is, de korábban még Tatán, Szolnokon. Tehát nagyon sok embernek a terhét vitted, nagyon sokat dolgoztál az egyház számára. És valahogy úgy történt az életedben, hogy egyszer csak jött egy nagyon nagy megpróbáltatás, az életed legnagyobb megpróbáltatása.
Nem olyan egyszerű róla beszélni, hiszen azt gondolnánk, vagy külső szemlélők azt gondolják, hogy az Isten embere talán kipánázottabb életutat kap, mint a többiek. De hát ez egyáltalán nem így van. Sőt, azt gondolom, most már tudom, korábban tartottam ettől, hogy Istennek a formáló keze, az annál inkább utolér bennünket, minél inkább neki akarjuk szentelni az életünket. Bizony jött egy olyan időszak, amikor éppen az ellenkezője történt annak, amit én Istentől kértem, reméltem, vártam, amiért a szívem, a lelkem égett. Nevezetesen nagyon szerettünk volna a férjemmel kisgyermeket. És ahelyett, hogy kisgyermek érkezett volna a házasságunkba, érkezett egy daganatos betegség, amiről nem lehetett tudni, hogy mi lesz a vége. És ha lehet ezt tetézni, akkor érkezett 2 év múlva egy újabb daganatos betegség. És igen, felmerül az emberben a kérdés, hogy Istennek vajon mi célja lehet egy ilyen élethelyzettel. Én megmondom őszintén, hogy én sem az okokat, sem a célokat nem kerestem. Amikor az ember egy ilyen helyzetben van, akkor nagyon kevéssé jelent megoldás szerintem. Akár egyik, akár másik út. Sokkal inkább az volt bennem, hogy az egyetlen menekülési út az az Istennek a karja, az Istennek a keze. És addig, ahogy korábban mondtam, nagyon szerettem Isten igéjét hirdetni, nagyon szerettem a kegyelemről beszélni, de hogy mi a kegyelem, azt én akkor értem át igazán. És a mai napig olyan mélyen belém van vésve az, hogy a kegyelem az megmenekülés, az életmentés, a kegyelem az méltatlanságunk ellen való megtartatás, hogy ezt másképp Isten nem tudta volna velem megértetni, mint úgy, hogy halál árnyékát megjárjam. És hogyha lehet ennek áldása, nem tudom, hogy anélkül lehettem volna, vagy lehetnék-e lelki gondozó, hogy ezt az utat bejártam.
Azért is merlek erről kérdezni, mert ez 10 éve történt. Ez a új folyamat az életedben 10 éve kezdődött, és nagyon sok megküzdésen már átmentél, és ma már látod a gyümölcsöket, látod a kegyelmeket, látod Isten kezét. És hát teljesen jogos, amit mondasz, hogy akkor bizony nem láttad se az okokat, se a célokat, amikor ez kezdődött, amikor benne voltál a betegségben, a szenvedésben, a rákos daganat félelmetes diagnózisában, az erőtlenségben. A férjed nagyon-nagyon melletted volt. És mi történt?
Ez mindenképpen egy próbatétel volt a házasságunk számára. Nem is kicsi. Amikor kiderült, hogy biztosan nem lesz gyermekünk, és ez a betegség utolért, akkor Istennek hála egyet tudtunk érteni abban, hogy mi mindenképpen szeretnénk családot, és az örökbefogadás útjára léptünk. Ami nem egy egyszerű út. Tehát senki nem arra vágyik, hogy ahogy népszerűen elhangzik, hogy a más gyerekét nevelje fel. De abban a helyzetben nekem óriási erőt tudott adni, sőt nekünk együtt, az egész házasságunknak, hogy úgy fogunk túljutni ezen a betegségen, hogy lesz családunk. Lesz családunk. Tehát attól a pillanattól fog, hogy bejelentkeztünk kisgyermekért, a szívünkbe elkezdett növekedni egy új család. És annyira fura ez, tehát ez egy felfoghatatlan érzés, az ember a halál ellen harcol, és közben megfogan benne az élet. A lelkében megfogan az élet. 1,5 évet kellett várnunk. Addigra én már túl voltam műtéten, túl voltam sugárkezelésen, amikor az első kisfiunkat megismertük, és befogadtuk a szívünkbe, és elkezdtünk szülővé válni, elkezdtünk a szülővé válás útján járni, és a családdá válás útján. Aztán éppen alig volt nálunk 10 hónapja voltunk család, amikor jött a második betegség, de valahogy abból már könnyebb volt felállni, mert még inkább volt miért és kiért harcolni. És aztán Isten megadta, hogy lehessen második gyermekünk is. Őt akkor fogadtuk örökbe, amikor 44 éves lettem, kis csecsemőt, nem egyszerű feladat, de vele lett teljes az életünk. Ő neki még ott helye volt a mi kis családunkban, őt még oda vártuk, őt még oda Isten küldte közénk.
Olvastam rólad, mondtad, hogy az első kisfiatok imádkozott azért, hogy legyen egy kis testvér, amit te nem tartottál nagyon reálisnak.
Igen. Igen, mert este imádkozni szoktunk, én nem erőltetem, talán furcsa egy lelkésztől ilyet hallani, én nem erőltetem a gyereknek az imádságot. Én szeretném, mivel én nem hívő családban nőttem fel, én szeretném ezt a szabadságot megadni, hogy ne kötelességből gyakorolja a hitét, hanem ismerje Istent, hiszen beszélünk róla, tanítjuk rá, de nagyon fontos az, ami az ő lelkéből jön. És az én pici fiam, aki 4 éves volt akkor, az esti imájába belevette, amikor a kis testvérről volt szó, hogy de kicsi baba legyen. És én nem hittem, hogy kicsi baba lesz, hiszen olyan nehéz kicsi babát örökbe fogadni. És megszégyenített a kisgyermek hite. Mert egyszer csak jött a telefon, hogy itt van egy újszülött. Itt van egy újszülött. És olyan szeretettel is fogadta, és kezdettől fogva befogadták, elfogadták egymást, ami nem magától értetődő. Az sem, hogy támogatják egymást, és összetartoznak úgy, hogy ők nem vérszerinti testvérek. Úgyhogy megszégyenített a gyermeki hit.
És az is csodálatos, hogy ezek a kisfiúk hasonlítanak rád. Tehát az emberek azt mondják, hogy mennyire hasonlítanak a gyerekek.
Igen, nagyon volt egy vicces történet, amikor boltba voltunk, és vittem a két fiamat, és egy nagyon régi iskolatársam, akivel 20 éve nem találkoztunk, odalépett hozzám, és azt mondja, hogy milyen gyönyörűek a gyerekeid. A kicsi is hasonlít rád nagyon, de a nagy egy az egyben az anya, és nem akartam ott a boltban magyarázkodni, de belül egy akkora öröm volt bennem, mert az Isten útja ez, azt Igen. gondolom.
Ma már 50 felé közeledsz, az előbb egy 10 éves történetről beszéltél, és 50 év egy nő életében általában fordulópont, sokszor krízis, Te hogy éled meg mostanában a női létet? Ez egy női műsor, úgyhogy én ezt mindig megkérdezem.
Én megköszönöm a kérdést, hiszen nem egyszerű ebben a korban valóban az embernek a nőiességével foglalkozni. Én azt gondolom, hogy amit a nők ilyenkor élnek meg, az engem nagyon korán élt utol, 39 évesen. 39 évesen, tehát én most nem ott tartok, ahol korom szerint tartanom kellene, vagy lehetne. Egyrészt sok mindenen túl vagyok, amin a korombeli nők most mennek keresztül. Másrészt meg, mivel viszonylag kicsi gyerekeim vannak, ezért nekem még nagyon fiatalosan kell magamat tartani. Kénytelen vagyok erre, de ez egy jó kénytelenség, és ők tartanak leginkább fiatalon. Az ő energiáik, az ő várakozásaik, az ő szeretetük. Úgyhogy én még egy kisgyerekes anyuka vagyok, majdnem 50 évesen. Másrészt meg azt mondom, hogy szakmailag meg ott tartok, hogy egyre közelebb vagyok önmagamhoz a szakmámban. Tehát ahhoz, ami az én karizmám, az én ajándékom. És egyre jobban felmerem vállalni azt, hogy azt csináljam, ami tényleg az enyém. És most már talán az egyensúly is kezd beállni a család és a hivatás között, ami egy, hát minden nőnek, szerintem minden korszakban egy nagyon nehéz kihívás. Hogy ne érezze azt, hogy az egyik területen keveset ad, a másikon sokat, és akkor még hol van önmaga ebben az egész történetben. Ez egy állandó egyensúlyozás és útkeresés, azt gondolom, minden nőnek.
Nyilván, amikor az egyensúlyodat kerested, akkor le is kellett mondani dolgokról, olyan munkákról, megbizatásokról, amit esetleg szerettél, vagy fontos volt, vagy szívesen rád bízták, vagy korábban csináltad sokáig.
Így van. Tehát a gyülekezeti lelkészség számomra, amikor a teológián végeztem, szinte az egyetem perspektíva volt, és nem is akartam mást. Én azt gondoltam, hogy ebbe fogok megöregedni. Ebbe fogom kifutni a pályámat. És aztán egész másfelé vezetett az út. De azt gondolom, hogy ez a legmegfelelőbb és a leghitelesebb döntés, hogy azt mondom, hogy a családom nagyon fontos. A legfontosabb. És a munka ezután következik. És azt gondolom, hogy ennek az életemben így van helyes hangsúlya. Mert különben valakitől lopnék valamit. Vagy a gyerekeimtől a gyerekkorukat, vagy magamat fosztanám meg valamitől, ami aztán visszahozhatatlan. És hát próbálkozom, nem egyszerű, a családom tudja mennyire nem, hiszen ők érzik ezt nap, mint nap, hogy hogyan tudok ebbe bölcs lenni. Nem mindig sikerül. Nem mindig sikerül, de azt gondolom, a legfontosabb döntést meghoztam ebben.
Tehát milyen érdekes, hogy 40 évesen megélted azt, hogy a halál völgyében járok, és ott volt az a veszély, hogy esetleg halállal végződik egy daganatos betegség, és hogy az álmaimat el kell engedni, nem lehet már saját gyermekem, nem szülhetek legalábbis, mert nyilván a gyerekeid, akiket örökbe fogadtatok, ugyanúgy a sajátjaid, és egyszer csak Isten úgy vezet ki ebből, hogy életet ad, jön az élet, még több élet, életadóvá válsz, és kapod is folyamatosan. És hogy ez a termékenység itt van, és azt mondod, hogy még most nyílik egy csomó termékenység, például most kezdesz bele, vagy nemrég kezdtél bele a család lelki gondozásba. Családokkal is foglalkozol.
Igen, ez egy annyira új terület, hogy azt remélem, azt gondolom, hogy ennek még előtte állok. Idén januárban végeztem a SOTÉ-n ezt a család lelki gondozó szakot. Azt gondolom, hogy a szükség az egyértelmű. Mindannyian látjuk magunk körül, hogy mennyire átalakul a család, mennyire nehéz meghatározni, mi az, hogy család egyáltalán. Nap mint nap a gyerekek lelki gondozása közepette, átélem azt, hogy én nekem nem is csak a gyerekkel van dolgom, családokkal van dolgom, akkor is, hogyha nem ült velem szembe az egész család. Mégis az ő történetükbe folyok bele. Hogy mi lesz ennek a jövője? Nem tudom, de nagyon remélem, hogy kapok egy lehetőséget arra, hogy összeérjen a szükséglet és a lehetőség. Mindig keresem az eszközöket rá, és emberileg sok falba ütközöm, nem tagadom, hogy sok falba ütközöm, de ahogyan Isten valahogy bevitt engem ebbe a gyermek és ifjúsági lelki gondozásba, hát most már kénytelen vagyok hinni, és a kétségeimen túllátni, hogy ebbe is bele fog vezetni, és ebbe is meg fogom találni a helyemet, mert újra mondom, óriási a szükség. Rengeteg embernek van szüksége támaszra, rengeteg a kiszolgáltatott ember, és nincsen olyan védőháló, mint régen, amikor a nagy családok voltak, és voltak bölcsüregek, akik példájukkal, életszeretetükkel tanácsolják a fiatalokat.
És jelen vannak,
így
ugye?
Így van, jelen a jelenlét. Van. A jelenléttel, igen.
A meghallgatás.
Így van.
Így odafigyelés van. A másikra, tekintet, hogy szép vagy, egyetlen vagy, jó vagy.
Így van. Értékes az élet.
Értékes vagy, igen. És tegyük hozzá, hogy te itt élsz most Somogyban, sok a kicsi falu, sok az elnéptelenedő település is, sok a szegény is, sok a probléma. Én Homokkomáromban, innen nem messze, az már Kaposvári Egyházmegye, ugye, de a végeken élünk, és ennek van egy ilyen nagyon szép missziós aspektusa is, hogy hát ugye Budapesten tanultunk meg, én budapesti is vagyok, de Budapesten azért van minden, és itt ezeken a kicsi helyeken meg kell teremteni, és az emberek szükségletei ugyanúgy itt vannak, és ez egy olyan fantasztikus dolog, hogy ebbe így beleállni.
Én megköszönöm, hogy ezt az aspektust behoztad, hiszen amikor a szolgálatommal kapcsolatban fölmerülnek kételyek, ha valaki hall róla, hogy mivel foglalkozom, akkor általában az szokott felmerülni, hogy na de van erre igény? Na de hát hogy fog ez működni? És valóban is azt érzem, hogy ezeknek az embereknek miért ne lehetne ebben része? Nekik miért nem juthat? És tényleg ők a legkiszolgáltatottabbak. Azt hozzáteszem, hogy én szeretek itt. Nekem ez az otthonom. Én átérzem valahol ezeknek az embereknek a gondját, búját, baját, félszavakból értjük egymást, és szerintem ez nagyon sokat jelent egy szolgálat során, hogy ezzel tudok melléjük lépni, így tudom meghallgatni őket. Tényleg kíváncsiság van bennem, uram, mi lesz itt? Hogy lesz ennek jövője? Mi lesz ebből a vetésből? Lesz ebből aratás? Lesz ebből aratás?
De azt is mondtad, hogy ez már nem annyira izgat, hanem éled a mát.
Igen.
A jelent.
Igen. Abból a szempontból, hogy én mit kaszálok belőle. Tehát,
igen, igen.
De az, hogy az ő, tehát ki fog ez futni, ki fog ez bontakozni? Élem a mát, valóban. És ez tényleg, engem a betegség tanított meg arra, nagyon nehezen, tehát nekem ez egy iszonyú nehéz lecke volt, hogy élem a mát, amit ma meg tudok tenni a másikért. És ez lehet, hogy nagyon picinek tűnik, de az ő életében lehet, hogy éppen az egyetlen lökés, vagy egyetlen támasz, amire éppen szüksége van. És bátorítani szeretném az embereket. Tudom, hogy lehet idegenkedni attól, hogy mi az, hogy egy idegen belelásson a családunkba, a gondjainkba, hogy megosszuk azt, hogy mi nem működik, hogy a szégyeneinket valaki előtt feltárjuk. De nagyon triviális példát mondok. Amikor az ember vesz egy autót, vesz egy házat, akkor köt rá biztosítást, ugye? Mert ezekbe beleteszi az életét, a verítékét, a küzdelmét, nem akarja elveszíteni.
És szervízbe hordja rendszeresen.
Így van, szervízbe hordja, és a leginkább karban akarja tartani, és amikor jön egy krízis egy családba, akkor ott vannak a gyerekeink, ott van a párunk, akinek a legtöbbet adtuk magunkból, és akkor azért ne tegyük meg a legtöbbet. Tényleg áldozzuk fel, és hagyjuk dugába dőlni azért, mert túl büszkék voltunk ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy valaki segítsen nekünk.
Túl büszkék vagy abban reménykedtünk, hogy majd megoldódik magától, igen. De tudjuk, hogy általában a problémák nem oldódnak meg maguktól, hogyha mi nem dolgozunk rajta.
Igen. Meg azt gondoljuk, hogy a kapcsolat az egy perpétum mobile. Egyszer nekiindultunk, és ott volt a hatalmas szenvedély, és akkor nekünk nincs akadály. De hát az az igazság, hogy mindenkinek megvan a gyenge pontja, és minden kapcsolatnak megvan a gyenge pontja. És hogyha valamit tehetek, akkor én éppen erre kaptam kiképzést, hogy ezeken a gyenge pontokon, ezeken a kritikus szakaszokon segítsek átlendülni a pároknak és családoknak. És én azt gondolom, hogy a legdrágább kincseink a kapcsolataink és a családunk. És a legdrágább kincsünkért ne tennénk ezt meg, hogy segítséget kérünk. Én azt gondolom, hogy ez az igazi erő, amikor azt tudom mondani, hogy igen, én ezt megteszem, mert én akarom, és nekem ez fontos.
Évi, és neked, mint segítő szakembernek, mik az erőforrásaid? Téged mi támogat, te hogyan töltöd?
Olyan családot kaptam, és ez most csak nem csupán a férjem és a gyerekeim személyre gondolok, hanem hál' Istennek élnek a szüleim, testvérem, nagyobb rokonság, akiktől még mindig nap, mint nap, napi szinten kapom a lelki muníciót. Olyan barátaim vannak, akiket hónapok múltán is, ha nem beszéltünk, felhívhatok, és pontosan tudják, hogy miről beszélek. A legfőbb erőforrásom biztos az a kegyelem, amiről beszéltem korábban. És hogyha bele is futnék néha abba, hogy én segítek embereken, vagy én segítsek embereken, mindig valahogy Isten kijózanít, hogy nem te fogsz segíteni, hanem a kegyelem. Tehát, hogy mindig újra és újra oda kell vinnem a munkám terhét, vagy a munkám örömét, hogy ez a kegyelem a forrása. Aztán hál' Istennek vannak hobbiaim, mert muszáj, hogy legyen. Azt gondolom, hogy ha én jól vagyok, ha én töltődöm, akkor egyrészt ezt a családom is érzi, és az a munkámra is kivető, mint az is, hogyha fáradt vagyok, és nem töltődöm.
És mik a hobbiaid?
Nagyon szeretek gyalogolni, mozogni, szeretek kirándulni. Megengedem magamnak, hogy olvassak. Vagy ha én magamba főzhetek otthon, és süthetek, engem az kikapcsol. De hát legfőképpen a barátságok azok, amikre szánok a szabadidőmből, mert az muszáj. Tehát az éltető, tápláló, oda-visszaható forrás.
A kisgyerekes anyukáknak
így
is.
Van.
Igen,
így van.
Igen, igen. És mikor és hogyan imádkozol?
Mint családanyu ez nagyon átalakult. Nincs olyan, hogy azt mondom, hogy most minden nap ebben és ebben az órában fogok imádkozni. Mert ezt nem tudom megtenni, csak magamat frusztrálnám vele, hogyha erre próbálnék törekedni. Viszont megtanultam azt, hogy az időket megbecsüljem. Tudok autóvezetés közben imádkozni. Tudok mosogatás közben imádkozni. Tudok sétálás közben imádkozni. Nagyon-nagyon sokféle helyzetben. És ez abban is segít, hogy minden élethelyzetben közel érezzem magam Istenhez. Aztán a mai világban már a mobiltelefonon van a Bibliám. Nem kell, hogy a kezemben legyen, bár nagyon szeretem a kézbefogható Bibliát, de hogyha éppenséggel olyan helyzet van, akkor a mobilomról olvasom el a napi igét, és akkor úgy kapok muníciót. Igen, ehhez ki kellett alakítani ezt a fajta kegyességet, meg el kellett fogadnom, hogy igen, ez most így működik az életemben. Lesznek más idők, amikor kirepülnek a gyerekeim, és valószínű óráim lesznek rá, de most ez van, és azt gondolom, hogy ez tud működni.
Úgy érzem, hogy te nagyon megtanultad azt Istennel együtt, a kegyelemmel együtt, hogy elfogadd azt, amit nem választottál, és engedd, hogy abból a legjobb jöjjön ki, a legjobbat hozd ki belőle, Istennel természetesen.
Ez egy nagy csata. És most is folyik, tehát nem most gondolom azt, hogy ez így véglegesen lezáródott az életembe, de mivel annyira nagy veszteség ért akkor, amikor ez a krízis jött az életembe, nem volt választásom, mint abban bízni, hogy Isten a legjobbat hozza ki belőle. És vannak kételjeim, tudok aggódni rendesen, tehát nincs ezzel hiba, de mindig oda jutok a végén, hogy a legjobb az, amit Isten ki fog ebből hozni, amit ő készített. És hogy ez a bizalom, ez olyasmi, amihez fel kell nőnöm. Újra és újra.
Amiről az elején azt mondtad, hogy Isten karjába helyezem magam.
Így van. És ennél többet nem kívánhatok.
Kezdődik az advent, ami mindig egy különleges időszak az évben, készülés Jézus második eljövetelére, a karácsonyra is, a kisbaba Jézus fogadására is. Milyen vágyaid, elhatározásaid vannak erre az időszakra, magad számára, a családodnak, vagy a munkádban? Vagy van-e valami, amire tavaly azt mondtad, hogy jövőre nem így fogom csinálni, és most erre odafigyelsz, hogy ezt idén így szeretném?
Ha a férjem itt lenne, most nagyot mosolyogna, hiszen én minden évben megfogadom a mértékletességet. Nekem ez a legnagyobb kihívás adventkor, hogy ne emészem fel az adni akarás, a megfelelés, a másokért való lét. Mert én nagyon nagy kísértésnek látom a magam számára az, hogy kifelé adni az adventet. És lehet, hogy belül meg nehezebben érkezik meg, hogyha arra koncentrálok, hogy kifelé, hogy tudok másoknak adventet adni, és adventet segíteni. Tehát egy önismereti kérdés számomra, hogy vajon mennyire tudok mértékletes lenni abban, hogy a magam számára is megengedem, hogy advent legyen. És most tényleg úgy állok itt, mint aki kíváncsi saját magára, hogy néha kevesebb több. Hogy tudom úgy beengedni Istent, hogy ez meggazdagítson másokat. Szeretnék adni, nem lesz túl sok szolgálatom. Korábban ez kétségbe ejtett volna, mert mindenfelé szerettem volna, és mindent, és mindenkinek. Ma már azt gondolom, hogy örülök a kevés szolgálatnak. Örülök annak is, amikor azt tudom mondani, hogy ennyit tudok vállalni. Mert az első helyem nekem a szolgálatban az mindig a családom. Hogy nekik hogyan tudok Isten szeretetéről beszélni. Hogy nekik hogyan tudom azt a meghittséget az életükbe bevinni. Az ő hitüket tényleg nem a szavakkal fogom építeni, hanem azt, ahogyan az anyaságomat megélem közöttük. És én azt gondolom, hogy nagy az üzenet, ami ránk van bízva, amikor arról beszélünk, hogy Jézus vissza fog jönni erre a világra. Mert ez olyasmi, amire karácsonykor is nagyon kevesen gondolnak. Jézus távol van a mindennapi élettől. Mi viszont, akik tudjuk, hogy mit jelent a második eljövetel, felelősek vagyunk azért, hogy segítsünk az embereknek készülni. Segítsünk arra eljutni, hogy több az élet annál, amit itt minden nap megélünk, amiért küszködünk, amiért harcolunk, amiért feláldozunk sok mindent, és ami egyszer semmivé lesz. Nagyon nehéz ez az üzenet, hogy ez semmivé lesz. De ugyanakkor van egy örök ország, amit meg most kell kezdenünk építeni magunkba. És az oda belegyökerezésünknek most kell elkezdődni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az adventbe, amikor szolgálok, én ezt szeretném továbbadni, hogy vár ránk Isten országa, vár ránk méghozzá úgy, hogy olyan kegyelemmel, olyan szeretettel, olyan szabadon, ami tényleg felülmúlja minden elképzelésünket. Ez a hívogatás az én dolgom.
Van-e benned most egy olyan ige, ami különösen is dolgozik benned?
Legyetek készen, mert abban az órában jön el a ti uratok, amikor nem is várjátok. Ami egy kicsit félelmetes.
Kicsit félelmetes, de jó, hogyha ezt úgy tudjuk a szívünkbe fogadni, hogy ez legyen a legnagyobb örömünk és reményünk.
Így van. És óriási dolog, hogy mi tudjuk, hogy készülhetünk.
És az első keresztények így köszöntek, ezt mondták egymásnak, és ez utolsó mondata a Bibliánknak. Maranatha, jöjj el, Urunk Jézus!
Amen.
Amen. Nagyon köszönöm, Évi, ezt a mai beszélgetést, és nagyon áldott, szép adventet kívánok minden hallgatónak, a családtagjaiknak, barátaiknak, ismerőseiknek.
Én is hasonlóképpen. Isten áldása legyen a készülésünkön, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk.
Nő.
Kislány.
Nagylány.
Anya.
Barát.
Nővér.
Itt a Barát Nővér.
Veronika Nővér műsorát hallották.